Szeretett testvéreim, mostani igehirdetésem igéje a virágvasárnapi történetben olvasható a Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetéből olvasom a 37. és 38. verset. Mikor pedig immár közelgetett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Isten fennszóval, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Kedves testvéreim, így énekeltük a virágvasárnapi történetet, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána, zöld ágakat feldelnek útjára, békességet hoz népe javára. Így történt amaz emlékezetes virágvasárnapon az ünnepélyes bevonulás Jeruzsálembe. A nagy király jött, és újongva fogadták a kis királyok. Amikor kimondom ezt a szót, hogy kis királyok, már is megadtam ezzel a témáját ennek az igehirdetésnek. Minden ember valami módon király, kis király, és ezek a kis királyok újongva fogadták a nagy király. De aztán kitűnt, hogy mégse olyan zavartalan ez az együttes a nagy király és a kis királyok között. Kis király minden ember, ennek a szónak ma már van rossz csengése, mint ahogy van rossz gyakorlata az ember kis királyságának. De ez a rossz gyakorlat, meg ez a rossz csengés, ne felettesse velünk, hogy valóban királyi méltóságra teremtettünk. Minden ember egy-egy kis király. Tehát az, hogy kis királyok, ez nem a bűnnek a kategóriájába tartozik, hanem igenis a mi emberi küldetésünk kategóriájába. És az, hogy megváltásba részesedünk az egyebek között, ennek a mi királyi szolgálatunknak a gyógyulását is magába foglalja. A Jelenések könyvében találjuk ezt a szép bizonyságtételt. Jézus Krisztustól eredezteti a kijelentést, a mennyei látnok, a mennyei látomásokat látó látnok. Jézus Krisztustól, aki minket szeretett, megmosott minket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká. Tehát a megváltásnak része nem csak az, hogy megmos minket bűneinktől, hanem az is, hogy királyokká tesz. Tehát igenis, ami emberi létünkhöz, küldetésünkhöz hozzá tartozik a királyi méltóság. A baj nem az, hogy kis királyok az emberek, hanem kakaskodva kis királyok, rosszul kis királyok. Tehát nem az a megváltás, hogy a kakaskodó kis királyokból cselédeket csinál Jézus Krisztus, hanem az a megváltás, hogy helyesen tanít minket királyi szolgálatot, uralmat gyakorolni, királyokká tesz minket Isten kedve szerint. Áll alázat az, amelyik azt mondja, hogy te, aki kis király vagy, légy cseléd, nem ez a megváltás, hanem az a megváltás, te, aki rosszul gyakorolod a királyi méltóságodat, tanulj Jézustól helyesen uralkodni, mert ő a nagy király, és őre áll nézve lehetünk mi helyesen kis királyok. Ebből már megérthetitek, hogy itt igazából a király fogalmát kell valami módon tisztázni, de hát nem nehéz ez a feladat, mert Isten már réges-rég tisztázta a királyság fogalmát, amikor Jézus királynak nevezi. Jézusban adta meg a modellt, a mintát, a hiteles példát arra, hogy hogyan gondolta ő a királyi szolgálatot. Mint ahogy Jézus előtt is voltak már ótestamentumi képek, árnyképek, amelyek már előre jelezték, hogy milyen az Isten kedve szerinti király. Röviden csak annyit, hogy a pásztor király volt az Isten gondolata, ahogy Mózes is a királyfiból, aki meggondolatlanul csapkodott, gyilkolt, a királyfiból először pásztor gyereket, vagy pásztor férfit formált, aztán hosszú éveken, évtizedeken át kellett a pásztorkodást gyakorolni, és aztán tette népe vezetőjévé. Ugyanúgy aztán később Dávidot is a nyáj mellől szólította, a pásztorból formált aztán királyt, Jézus is pásztor király, a jó pásztor életét adja a juhaiért. Na a lényeg tehát az, hogy Jézus Krisztusban jelent meg előttünk hitelesen a királyi szolgálat, és most ezt értsük meg, hogy a király fölötte van azoknak, akik fölött uralkodik, de nem Isten a király. Igazából a király középső pozíciót foglal el, fölötte is van valaki, aki neki parancsol, és alatta is vannak, akik neki tartoznak engedelmességgel. Ez a középső pozíció, ez a jellegzetessége a királyságnak, a Bibliának a meghatározása szerint, és ez az emberi pozíció, ez a jellegzetes emberi pozíció. A Szentírás mindjárt az első lapjain királyi méltóságot ruház az emberre, amikor Isten ajkával szólva azt mondja, hogy uralkodjatok. Az ember uralkodásra rendeltetett, de úgy, hogy középső pozíciót foglal el az ember. Alatta van az anyagi világ, fölötte van a szellemi világ. A szellemi világból vett indítások alapján kell uralkodnia az alatta lévő világ felett. Középső pozíciót foglal el a király, ezért van az, hogy váltakozva mondja egyszer szolgának, egyszer királynak ugyanazt a szemét, magát Jézust is. Ha felülről nézem Isten szemszögéből, akkor szolga, mert engedelmeskedni tartozik. Ha lentről nézem, akkor király, mert uralkodik. Ez az emberi pozíció, szolga és király, a szellemi világ felé engedelmességgel tartozik, és amit a szellemi világból vett, azt kell érvényesítenie az alatta lévő világban, és ennyiben uralkodik az ember. És tulajdonképpen, ami most történik itt körülöttünk ezen a földgömbön, az mutatja a jó vagy a rossz fajta királykodás, királyságot. Az ember rossz királya ennek a világnak, nem úgy királya, ahogy Isten gondolta. Az ember nem akar engedelmeskedve uralkodni. A középső pozícióból csúcs pozícióba tör, végső ura akar lenni a világnak, ő akarja megszabni, akár csak az élettelen, vagy az élő világnak, ennek a környezeti világnak ő akarja megszabni a törvényét, és ime most vagyunk a tanúi annak, hogyha rosszul uralkodik egy király, föllázad ellene a birodalma. Most óriási méretekbe éljük át, hogy az ember rossz királya ennek a földgömbnek, és most lázad föl a föld ellene. És ahogy a régi világban a zsarnok királyokat megölték, amikor föllázadt a nép ellenük, hát ez a földgömb, ez a földkerekség megöli a zsarnok királyt, ha az ember továbbra is rossz királya lesz ennek a földkerekségnek. Mondom, ez egy kivetített kép, az egész világ szinte prédikálja azt, hogy király lenne az ember, de nem lehet ám akárhogy uralkodni. A rossz király ellen föllázad a birodalma és megöli. Az ember rosszul gyakorolja uralmát, mert a királysághoz ismét mondom, engedelmesség is tartozik. Az embernek ki kellene tapogatnia a szellemi világ rendjét, és azt a magasabb rendet érvényesíteni a bontakozó alacsonyabb világban, a fejlődő alacsonyabb világban. Most még nem az emberekről van szó, nem az Isten országáról, csak a Földön való lakozásunkról van szó. Az ember akkor lenne helyesen királya a földkerekségnek, ha szellemével a szellemi világ törvényeit tapogatná, kutatná, és azt akarná érvényesíteni azon a lentebbi világon, amelyiket még nem járt át a szellemi világnak a szép rendje. De nem ezt csinálja az ember, hanem önző érdekeiért könyörtelenül, gyilkos módon kiuzsoráz ennek a világnak a javait, visszaél ennek a világnak a lehetőségeivel, és ezért hozza lázadásba önmaga ellen ezt a világot. Hát ezt vegyük példázatnak, testvérem, ami most ilyen gigantikus méretekben történik az egész földkerekséget. Ez áll mindenfajta királyságra. Most ilyeneket mondok, hogy a szülő a maga kicsi birodalmában király, de akkor jó király, ha középső pozíciót foglal el. Ha ő figyel valahova, egy magasabb világra, és annak a rendjét akarja érvényesíteni abban a bontakozó világban, amelyik az ő területe, az ő birodalma. És nem szabad csodálkozni, hogyha rossz király egy szülő, hogy föllázad ellene a birodalma. És ugyanez áll a pedagógusra, aki szintén király egy kis társaság fölött. Vagy akár a hivatalnok, aki a maga pecsétnyomójával és aktahalmazával szintén király. És ugye, hogy lázadozunk, amikor rosszul király egy orvos, egy pedagógus, egy szülő, egy hivatalnok, mert az embernek valahogy az idegrendszerébe be van táplálva, hogy mi volna a királyságnak a szép rendje. De csodálatos ez, testvéreim, hogy egész földkerekségére is érvényes az, ami egy családra, egy országra érvényes, és itt a döntő kifejezés ez, hogy középen. A királyi pozíció egy középső pozíció. Vannak alárendeltek, akik felett uralkodik, de ő is alá van rendelve magasabb hatalmaknak, és akkor uralkodik helyesen, ha közvetít a magasabb világnak a rendjét, érvényesíti lefelé. Ennyiben igazán király és jó király az, akit Isten ilyen pozícióra rendelt. És mindnyájunkat valamiféle kisebb-nagyobb körben ilyen pozícióra rendelt Isten. A rossz király tehát az, aki csúcsra törekszik. Aki azt mondja, hogy mindenki uralkodjék alatt, mindenki fölött uralkodjam, aki alattam van, és én rajtam senki ne uralkodjék. Ezek az örök kísértések, és nem csak akik koronás királyok, azokat kísérti ez. Minden szülőt, minden tanárt, minden lelkipásztort, minden orvos, mindenkit kísért az, hogy csúcspozícióba emelkedjék, és elfelejtkezzék a közvetítésről. Ezekben a hetekben láthatunk egy tanulságos angol TV-film sorozatot, az Erzsébet királynő. Hát ehhez a predikációhoz, ha van jó illusztráció, hát az jó illusztráció, amit Erzsébet királynőről mutatnak. Egy 20-valahány éves fiatal nő az angol trónra kerül, és elkezd uralkodni. És nagyon tanulságosan szépen hozza ki a film, hogy egyfelől megszállja őt a királyságnak a szép eszméje. Az én népem, az én drága népemért élek. Emberségesek legyetek, ti bírák a népekkel, igazság legyen ezen a földön. A királyságnak a szép szelleme megragadja ezt a nőt, de ugyanakkor megmarad benne az ember, a nő, a nőstény ember. És egy óriási konfliktus kezdődik, hogy a királyi küldetésének alárendelje az ő női mi voltát. A konfliktusok sorozata, és hol az egyik győz, hol a másik győz. Azért érdemes ezt a filmet gondolkozva nézni, mert az örök ember sors van benne. Nem kell ahhoz koronás királynak lenni, hogy ilyen konfliktusokba kerüljünk. A küldetés, a reánk bízottakért való élés, és a magunk kiélése, A másokért való élet, úgyhogy az én életem elég az ő szolgálatukban. Ez lehet egy Erzsébet királynő, angol királynő, ez mondom, lehet egy lelkipásztor, egy édesanyja. Tehát elégek a gyerekeimért, a családomért, a gyülekezetemért, a népemért, de lehet az, hogy hasznot húzok a népemből, lefölözöm a munkájuknak a jutalmát, és én élek dőzsölve királyi dobzódásokba, vagy zsarnokságba, hatalomnak a tébolyába. Örök ember sors ez, testvéreim, és mindenféle királyi történet ezt igazolja az ótestamentumi királyoknál. Dávidnak a kísértései, bukásai is ezt mutatják, hogy a túlvani világból jövő ihletések, hogy ütköznek az emberi nagyakarásokkal, az önistenítéssel, Dávidnál is, az Isten közelében ért, őnála is megjelentek ezek a konfliktusok. Most testvéreim, innen térjünk vissza most a virágvasárnapi történethez. Még egyszer mondom, a kis királyok újongva fogadták a nagy királyt. Úgy tűnt, hogy sikeres kapcsolat keletkezett a kis királyok és a nagy király között. De ugye ismerjük a folytatást, alig néhány nap alatt szétfoszlott ez az illúzió. Nem volt ez igazi találkozás, nem volt ez igazi egység. És itt van a Krisztus Urunk szenvedése történetének az egyik nyitja. Ezt kell megfejteni, mert ebben benne van az egész váltságmű, benne van a mi lelepleztetésünk, benne van az, hogy merre felé kell tekintenünk, ha gyógyulni akarunk. Ezek a kis királyok, ezek azt remélték, hogy jön az a nagy király, aki kipótolja az ő kis királyságuknak a fogyatékosságát. Azt remélték, hogy ez a nagy király valóra váltja az ő álmaikat, és az ő sok-sok kis király álmuk összegeződött abban, hogy dicsőségesnek lenni, minket elnyomnak a rómaiak. Szeretnénk egyszer olyan nagy királyok lenni, hogy mi nyomjuk el a rómaiakat. Jöjjön az az isteni nagy király, aki ezt a mi álmunkat megvalósítja. Itt ütköztek a királyi elgondolások. Szerettek volna ütni, uralkodni, leigázni, nagynak lenni. Ezek a kis királyságok voltak ott a szívekben. És üdvözölték Jézus, na jön végre, ez lesz az. Ez fogja valóra váltani a mi királyi elgondolásainkat. És amikor kitűnt, hogy nem így akar királyi uralmat gyakorolni, és akkor csalódottan elfordultak tőle. És azt mondották, hogy akkor már inkább Barabbás, mint Krisztus. Mert Barabbásban több ígéret van. Barabbás igen, az majd a mi álmainkat, a mi nagy király álmainkat megvalósítja. Ő az, aki nem fél a vértől, a tőrtől, az öldököléstől. Nem egyszerűen csak a papok felbújtására döntöttek Barabbás mellett és Krisztus ellen. Nagyon is megfontoltam, mert megértették, hogy tényleg ez a Krisztus, ez nem a mi kis királyságainkat akarja egységes nagy királysággá kibontani. Barabbás a mi emberünk. De testvéreim, összeütköztek az elgondolások azért, mert ők valóban a csúcsra törtek, Jézus pedig a középső pozíciót hozta. És itt szóljunk néhány mondatot a Jézus királyságáról. Ő valóban engedelmesen elfoglalta a középső pozíciót. Az atyára tekintett, és állandóan figyelte, hogy mit akar az atya, és azt akarta tovább adni, azt vitte tovább. Fentről nézve Isten szolgája volt ő, lentről tekintve király volt, mert tudott hatalommal parancsolni bűnnek, betegségnek, halálnak. De ez az ő parancsoló hatalma a szeretetnek a gyakorlása volt. Úgy volt király, hogy segíteni akart a népén valóban, és a maga érdekeit háttérbe szorította, hogy a népet vigye előbbre. Jézus Krisztusnak a látomása a mennyei rend volt, az Isten királysága, amit úgy olvasunk, hogy Isten országa, az eredetileg igazából azt jelentette, az Isten királyi uralma. Jézusnak volt látomása a mennyei rendről, az Isten királyi uralmáról, és ezt akarta érvényesíteni a rendetlen emberi világban. Ő ezt a középső pozíciót tartotta hűségesen, nem ismerte a megalkuvást, amikor a mennyei látomásról volt szó, de életét adta azokért az emberekért, akik botladoztak a homályban, sötétségben, és nem értették az isteni rendet. A kis királyok először újongva fogadták Jézust, aztán csalódottan elfordultak tőle, mert ők más király reméltek. De amint mondottam, a megváltás éppen abban van, hogy ezeket a másfajta elgondolásokat gyógyítja bennünk Jézus Krisztus, hogy igazán királyokká legyünk. A virágvasárnapi történet, tehát testvéreim, örök emberi történet. És egy kicsit gondolkozzunk azon, hogy a mi történetünk. És egy kicsit most aktualizáljuk magunkra nézve azt, testvéreim, hogy középső pozíció. Ismerjük-e ezt a helyzetet, hogy középső pozíció? Elgondolkoztam azon, hogy sokkal könnyebb egészen lent lenni, vagy egészen fölágaskodni. Könnyebb dolog agresszív módon mindenek fölé tornászni magam, hogy csak az én akaratom érvényesülhet. És könnyebb dolog cselédek cselédjévé lenni, hogy hagyjatok békén, én nem akarok semmit, én nem csinálok semmit. Mind a két végre tulajdonképpen könnyebb, mint középső pozíciót elfoglalni, azaz szolgálva uralkodni, és uralkodva szolgálni. De mind a kettő benne van. Uralkodni, vagyis érvényesíteni a mennyei rendet, de szolgálva. És szolgálni az embereknek, de nem kiszolgálni őket, hanem uralkodva szolgálni, megalkuvás nélkül képviselni a mennyei rendet, alázatosan, csöndesen az emberek között. Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy szelíd és alázatos volt, itt énekeltük is, hogy az ő királysága szelíd, irgalmas, alázatos királyság. Valóban ilyen király volt Jézus, de, amint mondottam, és gondolkozzunk rajta, nem ismert megalkuvás. Megölni lehetett őt, de megalkuvásra kényszeríteni nem lehetett. Testvérem, ha elviszed erről az ige hirdetésre ezt az egy szót, hogy középső pozíció, akkor sokat viszel. És ha elgondolkozol ezen, hogy mit is jelent a középső pozíció. Valami módon király vagy. Egy család fölött, egy munkahely fölött, kevesebb vagy több ember fölött. Ne is utasítsd vissza ezt, mert mindegyikünket valami módon igenis királyi méltóságra rendelte Isten. Az engedetlenségnek egy ilyen rafinált formája, az álalázat, hogy nem, hát én nem vagyok király, én csak cselé, én csak szolga vagyok. Nem, testvéreim, királyságra váltott meg minket Jézus Krisztus. Igenis, van királyságod, és elég baj az, hogyha hűtlen vagy ahhoz a birodalomhoz, amit rád bízott Isten. Igenis, van királyságod, van néped, amelyik fölött neked királyi uralmat kell gyakorolni. De ezt a szót megtanulni, jaj, de nehéz, évtizedek kellenek, amíg lassan megsejtjük ennek a szónak a jelentését, hogy középső pozíció. Több vagyok, mint akik fölé rendelt Isten, de nem az Isten vagyok. Középső pozíció, Istenre figyelni, és azt érvényesíteni az emberek között, akik közé állított Isten. Jézus Krisztus, ami királyunk. A gyógyulás tehát, és az egész megváltásra kiszélesíthető, az egész megváltás művét lehet ezekben a szavakban összegezni. A mi gyógyulásunk lényegileg az, hogy fölismerjük Jézusban a királyt. fölismerik, hogy ő jól cselekedett. Kikerülünk ezeknek a napóleonoknak és egyebeknek, modern vagy régi kis vagy nagy királyoknak, zsarnokoknak az igézetéből, mert miközben megvetjük őket, undorodunk a zsarnokoktól, mindegyikünkben ott van egy Napóleon, vagy egy Hitler, vagy egy modern zsarnok. Megvetjük őket, mert ránk taposnak, de amikor mi taposhatunk másra, akkor nem is esik olyan rosszul ez a taposás. Tehát a gyógyulásunknak az első rész, hogy ebből a szellemi igézetből kitisztuljunk, mert igézet alatt vagyunk. A királyság gondolatának egy démoni igézete alatt vagyunk. A gyógyulásunk első része, hogy Jézusban a királyt fölismerjük. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, szamárháton, szeliden, alázatosan. A gyógyulásunk első fejezete az, hogy ezek alól a gyilkos, démoni, szellemi igézetekből, az agresszióból, a királykodás, a kakaskodás királyságából, kis királyságából kigyógyulunk, Jézusra nézünk, és ő benne szemléljük ezt a csodálatos megoldást, ahogy ő a középső pozícióban alázatosan, csöndesen gyakorolta a királyi szolgálatot. A gyógyulásunk második része aztán az, hogy ebből a látomásból jövet a magunk királyságának a körvonalai kirajzolódnak, kik azok, akiket ránk bízott Isten, és hogyan végezhetjük közöttük a királyi szolgálatot úgy, hogy ez a szó fényesedik ki újra meg újra, hogy középső pozíció. Fölfele figyelek, és amit megértettem, azt lefele érvényesítek. Tudom, hogy még ezt a kifejezést is meg lehet kérdőjelezni, hogy fölfele, meg lefele, meg alattam, igaz. De azért mégiscsak valami módon beszélni kell erről. Középső pozícióba vagyunk. Figyelni Jézus Krisztusra, hogy ő hogyan gyakorolta a királyi szolgálatot, és aztán azt tovább vinni. Ha ezen az úton lépünk előbbre, most nagy hét, húsvét ünnepében nagy lelki nyereség lesz, és nem utolsó sorban nagy áldás a mi birodalmunk számára, akik fölé odarendelt Isten minket, betegek, gyerekek, családtagok, munkatársak. Ha mi a királyi tisztünket jobban értjük, Jézusra nézve, engedelmesebben gyakoroljuk ebből az Isten királyságának, az Isten országának az elközeledése, a dicsősége, a fölragyogása fog következni testvéreink. Amen.